15 óra 4 perc.
Velünk vannak. Mesterfogás.
Ki van téve a táblán, hogy ahol a csend még hallható. Mert reggel, ha felébred valaki, marad csicsergésre, meg reggel 6 órakor az imádság harangszóra ébrednek az emberek.
Valóban, hogyha meghúzzuk a harangot, akkor tulajdonképpen aki él és mozog a faluban, az ott van a templomban.
Csak egy fél évig itt voltam, de annyira szerettem Magyarországot, hogy terveztem, hogy valaha visszajövök ebbe a szép országba.
Kedves hallgatóink! Irota, Aprózsákfalu Borsodabaúj Zemplén megyében, a Nyugati Cserehátban. Edelénytől nem messze, a Kék Túra útvonalán fekszik, festői dimbes dombostájon. Jellegzetes kontyos házacskái szépen felújítva, előttük lóca, a kertekben zöldségféle és tyúkok, ahogy kell. Néhol traktor. Ám sok portán látszik, hogy ma már nem lakják, legfeljebb nyaralóként szolgál. A lakosság lassan fogy, elfogy. A falu mégis szeretne megmaradni, tovább élni, túlélni. Erdei iskola, kézműves ház, lelki táborok, mesefalu, mezőgazdaság, ökoturizmus. Mivel lehetne itt marasztalni az életet egy ilyen piciny faluban? Erre is keressük a választ az egyházközség görögkatolikus papjával, a polgármesterrel és a faluban megtelepedett holland vállalkozókkal. Zenei szerkesztő kollégám, Lacó Zoltán Vince nevében is köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. A falucska első írásos említése 1320-ból származik. A török korban elnéptelenedett, majd a 18. század elején ruszinokkal települt újra, meséli Kovács Lajos parókus.
Edelényi járásban vagyunk, és a edelényi járásnak egy zsákfaluja Irota, tehát innen már nem vezet tovább az út. Ez eredetileg egy ruszin nemzetiségű falu. Nyilván ez már csak nyomokban fellelhető. Maga a templom az, ami igazából emlékeztet arra. Természetesen mindenki magyarul beszélt, tehát ilyen szempontból elveszítette már ezt a fajta jellegzetességét a falu. Jelenleg 40 lelket számlál a település, hát hogyha azt mondom, hogy 35-38-an ott vannak a templomban, akkor ez egy jó arány, ami a templomba járást illeti. Valóban, hogyha meghúzzuk a harangot, akkor tulajdonképpen aki él és mozog a faluban, az ott van a templomban. Tehát azt lehet mondani, hogy ilyen szempontból nagyon jó a vallási élet, amit nyilvánvalóan nem nekem, tehát a jelenlegi parókusnak, hanem jól az elődeimnek köszönhető, hiszen egy olyan vallásos légkört teremtettek meg, ami még a legrosszabb kommunista évek sem tudtak kiirtani az embereknek a szívéből.
A kedves, formás görög katolikus istenháza, az Istenszülő oltalma templom 1846 óta tekint le a domboldalról. Nagy áldozatot hoztak érte egykor a hívek.
Eredetileg 1783-ban született meg a vágy a szívükben, hogy itt templom épüljön. Ugyanis felsővadász filiájaként működött az egyházközség, ugye nem volt önálló papja akkor még az egyházközségnek. És akkor elhatározták, hogy szeretnének templomot építeni. A ruszin hagyományoknak megfelelően az első templomok, amiket építettek, fa templomok voltak, és ezek leégtek sorra. Vagy Ábrahám gróf ígérte meg nekik, hogy egy kő templomot is felépített számukra, ehhez viszont óriási áldozatra volt szüksége a falunak. 12 évi aratási munkát ajánlottak föl a gróf számára, amennyiben megépíti számukra ezt a kő templomot. Ez azt jelentette, hogy nappal a gróf munkáját végezték, tehát az aratási és cséplési munkálatokat, éjszaka pedig a sajátjukét. Tehát rendkívül szorgalmas, dolgos nép, akik végül is 1846-ban építették föl a saját templomukat.
Bent Sándor vagyok, Irota polgármestere, 2010-től folytatom ezt a tevékenységet. Irota községben az állandó bejelentett lakosok száma 74, a lakosság összetételéből adódóan sok az öreg nyugdíjas, ez főként hölgyekben nyilvánul meg. A fiatalokat már úgy mondván, hogy mit nevezünk fiataloknak, azaz 50-től 60-ig mondjuk, akik vagyunk, ez sem sok. A megélhetés az mezőgazdasági tevékenység, erdészeti tevékenység, és a méhészet.
Az iskolás korosztály, gyerek, fiatal felnőtt van-e a faluban, maradnak-e vagy elmennek?
Zömmje elmegyen, van 5-8 éves korig, itt a szomszédban van egy másfél éves, egy 8 hónapos, Ildikóéknál most a lányhoz, ott megint 3 általános iskolás van.
Ezek tőzsgyökeres irotai családok, vagy ők már ide települtek máshonnan?
Nem, szüleik itt laktak, és akkor ők itt telepedtek le. Itt akarják folytatni, a tudomásom szerint fiatal gazda pályázatot adtak be, és akkor nyertek, és akkor ezt a tevékenységet folytatják. Aki akar, annak a lehetőségei adottak. Keresni kell, jó, nehéz, de meg lehet élni.
Miklós Simonné vagyok, Irota Talentum vendégháznak a gondnoka.
Amikor ön gyerek volt, akkor többen voltak itt a faluban?
Hát 320-340 fő is volt Irotának a lakosa. Még mikor én jártam iskolába, egy osztályba 9 gyerek járt, de már most még olyan sincs, hogy iskolába jár a gyerek. Fiatalok tehenekkel foglalkoznak, disznóval foglalkoznak, akkor méhekkel, uborkáznak, paprikáznak. A nyugdíjasok meg mindenki igyekszik magának egy kis kertecskét, és akkor abban megtermel mindent, amit csak lehet, és így lehet egy kicsit az embernek a színvonalon javítani.
Ön ide született ebbe a faluba?
Itt születtem, itt is lakok, nem is vágyok el innen, akár milyen nehéz.
Mit gondol, atya, hogyan lehetne újra fellendíteni ezt a falusi életet? Ennek láttam a nyomait Irotán. Nem csak, hogy takaros a falu rendben van, hanem azért ott reggelen indult a traktor, birkanyáj volt a falu határában, gyümölcsfák, tyúkok az udvaron, és polgármester úr mondta, hogy 3 fiatal gazdálkodó család is van, akik nem is szeretnének Igen. onnan elmenni.
Mert először is maga a falukép az nagyon vonzó. Ön is ott járt és láthatta, hogy nagyon szépen rendben vannak téve a házak. Ez az egyik oka annak, amiért talán egy fiatalnak kedve támadhat, hogy oda költözön Irotára. És az a pár fiatal család, akik ott megtalálták a boldogulásukat, egy olyan helyre vágyódnak, ahol még jó a levegő, ahol még van emberi közösség és emberi szó, és hát ők még a vallásosságokat is gyakorolják.
Van-e számukra valamilyen családos vagy ifjúsági közösség most ez a városokban? Nagy divat, jó divat ez a sok család mozgalom, hogy esetleg ez is lehetne Igen. egy megtartó erő?
Igen, hát ugye én edelényi iskola elkész vagyok, tehát én nem helyben lakok, edelényből látom el ezt a szolgálatot. Van egy kurzilós csoportunk, azt még az egyik elődöm hozta létre. Időnként kimegyünk, énekelünk, gitározunk, kicsit a Bibliát elővesszük, magyarázzuk, és utána van egy kis fogadás jellegés, és ezt mindig más családnál tartjuk. Általában ezt a novemberi esős idő bejövetele után, nagybőt végéig szoktuk tartani ilyen 2-3 heti rendszerességgel.
De nem csak a fiatal gazdák hoznak életet a faluba, hollandok jöttek. Megvették és felújították az elhanyagolt kúriát, megigézte őket a táj szépsége, letelepedtek hát, tökéletesen megtanultak magyarul, és igyekeznek mindenben segíteni a falu megmaradását, fellendülését.
A nevem Jeroen van Drunen, holland állampolgár vagyok. Először 93-ban voltam Magyarországon ösztöndíjásként. Tanultam egy kicsit magyarul, akkor csak egy fél évig itt voltam, de annyira szerettem Magyarországot, hogy terveztem, hogy valaha visszajövök ebbe a szép országba. Doktoráltam az Amsterdami Egyetemben, de a kutatásom miatt Pesten kellett lennem. A Habsburgi Bukovináról írtam a dizertációmat.
De Klerk Lénárt vagyok, mérnök vagyok. Amikor ide került Budapestre, először gondoltam csak ideiglenes itt a lakom, mert már értettem, hogy a magyar nyelv nagyon nehéz, és én oroszul tanultam 10 év alatt, és gondoltam, hogy ha a magyar nyelv sokkal nehezebb, akkor ezt nem tudom tanulni, de amikor itt megtaláltunk az a kúriát, és nagyon szép a táj itt Cserháton, és akkor már tanultam magyarul.
Jorun és Lénárd üzlettársként közös ökoturisztikai vállalkozásba fogott. 2016 nyarán megnyitották Magyarországon úttörőnek számító klímasemleges üdülőházaikat.
A kúria ez egy nagyon alacsony energiaház, és ugyanaz a három üdülő, ez klímasemleges, és ez az első klímasemleges üdülőhely Magyarországon.
Mit jelent ez, hogy klímasemleges?
Azt jelenti, hogy nálunk nincs széndioxid kibocsátása, nettó kibocsátása. Ha lesz kibocsátás, akkor azt kompozáljuk.
Mi a helyzet a villannyal, a víz tisztítással?
Először mi gyűjtünk az esővíz a három tetőről, és ezzel az esővízzel öblítjük a WC-t például, de az átnemőt is mosuk esővízzel. Van egy természetes biomedence, ez is az első példa Magyarországon. A nád tisztítja a vizet, és vegyszert nem használunk, és a víz utánpótlás ugyanaz esővízzel történik.
A szennyvízzel mit kezdenek?
Hát itt sajnos Iratán nincs szennyvíz csatorna, és azért van a saját berendezésünk. Ez egy kis méretű szennyvíz tisztító egység. A biológiai tisztítja a szennyvizet, és utána befolyik a nádos részbe.
Láttam, hogy van napelem vagy napkollektor a háztetőkön.
Minden kettő. Van egy napkollektor rendszer, és az termeli a melegvizet, és van két nagy napelemes rendszer, és ők termelik az áramot.
Fűtés nincs a házban, és most november eleje van, hajnalban fagy is volt, de az ember egyszer begyújt a kandallóba, és reggelig, sőt, még másnap estig is meleg van. Nagyon jó a hőszigetelése a háznak.
Igen, mert nagyon vastag a hőszigetelés, ez összesen 25 centi vastag hőszigetelés, használt újságpapírból készült, az üveg ez három rétegű, ez együtt azért nagyon jól tartja a meleget.
Úgy gondoltunk, hogy főleg a külföldieknek érdekes lenne, de nagyon jó meglepetés, hogy sok magyar ide jön. Főleg most, amikor nincs csúcs szezon, akkor főleg a magyarok jönnek. Ez nekünk természetesen nagyon tetszik.
Önök külföldiek, ez egy picike kis cserháti falu. Hogyan fogadták önöket? Hogyan tudtak beilleszkedni?
Szerencsére mindenki nagyon segítőkész volt a faluban, és most is szerintem hát mindenkivel nagyon jó kapcsolatunk van, és nagyon szerencsések voltunk.
Fordulnak önökhöz esetleg tanácsért, vagy önök ő hozzájuk?
Folyamatosan, főleg amikor a veteményes kertben dolgozom, mindig egy szomszéd oda jár, és mondja, hogy ez nem jó, más módon kell csinálnod, és természetesen sok tanácsot kapunk, és persze ez nekünk nagyon jó. És amikor tudunk segíteni a szomszédnak, szívesen csináljuk. Amikor kölcsön adunk egy utánfutót mondjuk, vagy más valamit, akkor hát tényleg nagyon jó az összeműködés mindenkivel.
Volt-e valami, ami meglepte önöket itt a magyar vidéki mentalitásban?
Természetesen hát a holland nép nagyon kereskedelmi, mindig csinál valamit, a pénzzel mondjuk. Mondtam a szomszédoknak is, hogy na, lehet eladni a zöldségeket, vagy más valamit a vendégeinknek. Szerintem ez nektek jó, és nekik is. Ő azt mondja, hogy annyira sok van, szívesen, ingyenesen adom át. És ez így nem működik, ez neked nem jó. Nagyon szorgalmas itt az ember, de nem nagyon kereskedelmi típusú mondjuk. De ez természetesen nagyon aranyos, de ez nekünk a hollandoknak nagyon, na, exotikus.
Thank you.
mit jelent a falusiak számára, hogy ezek a hollandok hozzák az ő másféle tudásukat, mentalitásukat, és szeretnének is tenni a faluért?
Két év alatt sikerült elsajátítaniuk a nyelvet, ami szerintem óriási dolog.
Kovács Lajos parókus, az Edelényi Szent Miklós iskola lelki vezetője.
Amiben a helyiek nagyon sokat tanulhatnak a hollandoktól, az a precizitás és az alaposság. Többször is tartottak a helyieknek például a gazdaságos fa tüzelésről előadást. Ugye ez egy völgyben fekvő falu, tehát el tudjuk képzelni, hogyha novemberben elkezdődik a fűtési szezon, ugye fával fűtenek az itteniek, cserfával, akkor ugye az a völgybe úgy jól leül ez a füst. Ugyanakkor nagyon sok fa elfogy, és ők tanították meg a helyieket arra, hogy hogyan kell gazdaságosan fűteni. De hát nem csak ebben, hanem mindenben próbálnak segíteni. Munkát adnak például a helyieknek, ugye több házat is megvásároltak, vendégházként üzemeltetik, és ezáltal tudnak munkalehetőséget biztosítani a helyiek számára. És hát amit viszont ők elsőként megtanultak, az a pálinka főzést. Nem győzik Hollandiába vinni a jóházi készítésű pálinkát, hiszen nagyon sok gyümölcsös található a környéken. Ez is egy érdekes kuriózuma a hollandoknak.
Tartják-e a kapcsolatot az itt Magyarországon élő sok hollanddal?
Sok holland van Magyarországon, és van egy holland bortársaság, és egyszer havonta magyar bort kóstolunk, és kicsit megpróbáljuk felfedezni minden magyar bort, a villányi vagy a tokai bort. Azért sok sor Budapestre megyünk.
De most a társaság ide jön szilveszterezni. Akkor hát, na, költözünk már lassan az egész pesti társaság ide, Irutára.
Jelonnak és Lélátnak igen megörültem, amikor megismertem őket. Viszik a világ sok országába a kisközségnek a hírnevét, mondják, hogy milyen szép, milyen a környezete.
Bent Sándor polgármester.
Jelonon és Lénárton kívül a falusi turizmust három család végzi. Ahogy említettem, Jelonék is, hogy nézegették, hogy hol akarnak valamilyen szálláshelyeket kialakítani, látták, hogy milyen az infrastruktúrája a községnek. Van egy főutcánk, meg két mellékága van. Ezek olyan állapotban voltak, hogy valamit itt kellett kezdeni, és akkor a megválasztásom után azért szépen fejlődött a község, ez megnyilvánult a főutak, mellékutak aszfaltozásában. Csapadékvízelvezetésben, a járda felújításban egy közösségi házat teljesen felújítottunk, ami valamikor 1930-as években általános iskola volt, és akkor az eléggé le volt robbanva, teljesen le lett bontva, és akkor ott létrehoztunk egy közösségi házat.
Önök biztosan elkötelezettek nem csak a természet, hanem az egész környezet védelmében. Mi kell ahhoz, hogy fejlődjön egy ilyen kicsi kelet-magyarországi falu?
Hát először szerintem fontos az infrastruktúra felújítése, mert például az utak sajnos rosszak. Most Irután lesz üvegszálos internet, sokkal gyorsabb lesz az internet, és főleg aki távmunkát akar végezni, akkor ez nagyon jó. Szerintem ez a két dolog fontos.
Nekünk nagyon fontos megérteni, hogy ami itt található, ez egy igazi kincs. Hát van ez a csend, van a természet, ez nem mindenkinek logikus dolog. Ahonnan mi jöttünk, Hollandiából, ez lassan változott egy város államá, és ez nem jó az élet minőségnek. Szerintem a fiatal családoknak jövőben is fontosabb lesz, hogy egészséges a környezet, és hogy a saját zöldség és gyümölcs tényleg finomabb, mint ami kapható a boltban mondjuk. Az életminősége nagyon fontos, és amikor az lehet kombinálni egy jó infrastruktúrával, szerintem ez a kombináció a jövőben egyre fontosabb lesz.
Másik elkötelezett ember már sokkal régebb óta munkálkodott a vidék fellendítésén. Gadócéné Fekete Éva, a Magyar Tudományos Akadémia osztályvezetője, a Miskolci Egyetem tanára, a hazai vidékfejlesztési kutatás elismert alakja. Megálmodta és létrehozta a Talentumházat és a Kézműves Házat, ahol táborokat és tanfolyamokat szervezett. Idén áprilisban fiatalon elhunyt, ezért már csak Miklós Simonné gondnokkal beszélgethettem.
98-ban dr. Gadócéné dr. Fekete Éva megálmodta ezt az üdülőhelyet. 8 főt alkalmaztak, megtanultak az asszonyok szőni, megtanultak kerámiázni, van kemence, van minden hozzá.
Tehát ez azért volt, hogy szakmát adjon az emberek kezébe?
Szakmát adjon az embereknek, meg munkahelyet teremtsen az embereknek. Utána kialakította a többit is üdülőknek, pont itt megyen keresztül a Kéktúra útvonal, és akkor nagyon-nagyon sok kéktúrások szállnak, meg nyáron családok jönnek.
Láttam, hogy van erdei iskola is. Ez azt jelenti, hogy szállást adnak, és volt program nekik?
Igen, mikor lehetett pályázni, akkor eljöttek egy hétre a gyerekek, akkor lehetett szőni, lehetett gyertyát csinálni, lehetett papírt mártogatni, kerámiázni. Az erdei iskolának volt kialakítva egy tanösvény. Egy hétig itt voltak, akkor kaptak teljes ellátást, reggelit, ebédet, uzsonnát, vacsorát.
Itt az asszonyok főztek nekik, az irodai asszonyok?
Én főztem nekik.
Az utcákon, tereken, lépten nyomon bádog vagy fa népmesei alakokba botlunk. Az egyik kis tisztáson óriási mesekönyvet lapozgathatunk, és sok kerítést meseillusztráció díszít. Ez is Éva asszony öröksége.
Dr. Fekete Éva alapított itt egy faluszépítő egyletet. A faluszépítő egylet pályázott mesefalura, és akkor, ahol megengedték, hogy lóca meg tábla legyen kitéve, ahhoz tartozik egy mese, és akkor, ha jöttek a gyerekek, akkor megállhattak, és akik ott laktak, akkor elmesélték azt a mesét, ami ki van téve a táblán, kinek mi a mesefigura.
Múlt időben mondja ezeket, miért?
Azért, mert már most egyre kevesebb gyerekek jönnek. Én azt úgy veszem észre, hogy azért, mert nincsen gondolom pályázati lehetőség.
A Talentumház a hitéletben is jelentős szerepet játszott, hiszen nyaranta fontos egyházmegyei eseménynek is helyt adott, meséli Kovács Lajos atya.
A Zsolozsmás tábornak a résztvevői vannak minden évben, július közepe táján, Irotán. Ugye nincsen térerő, hiába van mobiltelefon, nincsen térerő. Tehát akadályokba ütközik ilyen szempontból a külső kommunikáció, egy kiváló hely arra, hogy elcsendesedjenek, és tényleg csak az imádságnak szenteljék ezt a pár napot. Ez a Zsolozsmás tábor megkezdődik hétfő este vecsernyével, és csütörtökön szent liturgiával ér véget, és a jelenlévők beosztják maguk között a zsoltár olvasást a templomban, tehát tulajdonképpen éjjel-nappal megy a zsoltár olvasás, és közben szertartások szakítják meg ezt a zsoltár olvasást. A helyiek is nagyon szeretik ezt, nagyon készülnek az ideérkezőknek a fogadására, étellel, itallal próbálják őket ellátni, tehát ennek óriási ereje van az itt élők számára is, meg azok számára is, akik eljönnek, hogy elcsendesedjenek, és csak az imádságnak szenteljék ezt a pár napot. Egy imádságos légkör valósul meg az egész faluban.
Kedves hallgatóink, a Csereháti kis zsákfaluban Irotán jártunk. Ha tehetik, látogassanak el önök is Irotára, érdemes. Kollégáim Molnár Dénes hangmester és Lató Zoltán Vince zenei szerkesztő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőriporter Posgai Nóra.